Sziasztok! Ez itt az Ideolog című műsorunk, ami nem objektív és tárgyilagos, hanem szubjektív értékítéletekkel teli, és azért készül, hogy lássátok, más emberek, ez esetben ti, a nézőink, hogyan gondolkodnak a világról, milyen eszméket vallanak, illetve milyen világnézettel rendelkeznek. Ezt a sorozatot hallgatva kicsit kiszakadhattok véleménybuborékotokból, és olyan gondolatokkal találkozhattok, amelyekkel nem feltétlenül értetek egyet. Ebben a részben az új jobboldal egyik képviselőivel, Manstein-nal fogunk interjút készíteni. Szó lesz a fasizmusról, az alternatív jobboldalról és a vallásról is. Az interjú alany anonimitást kért, ezért nem fogjuk nevét említeni, az általa visszaküldött válaszokat pedig Frank Robin fogja narrálni. Kérlek, röviden fejtsd ki nekünk, hogy a klasszikus jobboldal és az új jobboldal irányzata között mi a különbség. Mi az az új jobb? Ki és miért találta ki? Mi a célja? És így tovább.
Aki ismeri a 20. század Európájának történelmét, annak nem mondok újat azzal, hogy az 1960-as évekre a nyugati világban minden józan gondolkodású ember számára nyilvánvalóvá vált, hogy a nagybetűs kommunizmus, mint az élet minden területére kiterjedő politikai, gazdasági és társadalmi rendszer nem működőképes, nem fenntartható. Ezáltal egyfajta deficit keletkezett a politikai erőtérben, hiszen a szélső baloldali pártok, mozgalmak gyengülni kezdtek Nyugat-Európa szerte. Tulajdonképpen erre a történelmi folyamatra volt egy megoldás a baloldal és a modern értelemben vett liberalizmus összefonódása. Osztályharc és marxi proletár diktatúra helyett emberi jogokról, egy csodálatos, békés és természetesen tökéletesen rózsaszín, újabban szivárványos világról kezdtek el beszélni. Az Egyesült Államokban a feketéket érintő hátrányos megkülönböztetés elleni harc és a vietnámi háború lezárását követő hippi mozgalom került fókuszba. Nyugat-Európában azonban máshogy alakult a történelem, hiszen e két téma közül egyik sem volt igazán releváns számunkra. Itt az egyik legnagyobb kommunista gondolkodó, az olasz Antonio Gramsci elképzelései nyomán a bal-balliberális erők felismerték, hogy nem lehet felülről az államhatalom irányából kialakítani az elérni kívánt baloldali politika és társadalmi környezetet. Tehát megtagadták a szovjet modellt. Ehelyett alulról építkezve, elsősorban a kulturális intézmények megszállásával, hosszabb távlatokban gondolkodva kezdtek cselekedni. 2021-ben nyugodtan kijelenthetjük, hogy a módszereik elképesztő sikereket hoztak számukra. A képzőművészetek, a média, a zeneipar, a színház és a népi oktatásnevelés területein abszolút a liberális lett a mainstream, a szélső baloldal a tolerált, a szélső jobboldal pedig az üldözött. Magyarországon némi ellensúlyt jelent a kormánypártok tevékenysége, de képzeljük csak el, hogy mi lenne a helyzet, ha még ennyi sem adatott volna meg nekünk. Gyakorlatilag nem létezne jobboldali sajtó, jobboldali tévé, jobboldali színház. A 90-es években volt is példa hasonló viszonyokra. Visszatérve, ez hosszú évtizedek fáradtságos mozgalmi munkájának köszönhető, amit a baloldal kezdett el, és a liberálisok folytattak, illetve folytatnak a mai napig is. Gramsci és követői számára kedvező volt a történelmi környezet, hiszen a szélső baloldal minimális kontroll alatt szervezkedhetett, nem üldözték őket számottevően az állami szervek, legalábbis Európában. Tulajdonképpen erre, tehát a baloldal megújulására, a szélső baloldal erősödésére, szűkebb értelemben véve pedig egyes francia szélső jobboldali szervezetek betiltására, illetve az 1968 májusi eseményekre volt reakciós válasz, a francia Nouvelle Droite, azaz magyarul új jobb vagy új jobboldal megszületése. Tudniillik, 1968 májusában Franciaország szerte utcára vonultak az emberek, és különböző baloldali és liberális gondolatoktól vezérelve általános sztrájkot hirdettek, ami később kvázi forradalomba torkollott, rengeteg erőszakkal és az alapvetően konzervatív kormány bukásával. Egyébként sokat mondó az is, hogy az egész eseménysorozat egy diák tüntetésből indult. Emlékezzünk Gramsci tanaira, a kommunisták az oktatási intézményeket is megszállták, és elsősorban onnan toborozzák a jelszavaikkal megtéveszthető fiatalokat. Tehát ezekre a folyamatokra adott választ az új jobb megszületése. De miről is beszélünk? Az új jobboldal alapvetően nem egy mozdíthatatlanul szigorú keretekbe foglalt politikai, filozófiai, gazdasági és szociológiai eszmerendszer, amit a dél-franciaországi Nizzában alapított néhány markánsan jobboldali fiatal. Többségükben olyan egyetemisták, akik ellenállást hirdettek a baloldal kulturális térnyerése ellen. Azt leszögezném, hogy én elsősorban az új jobb ideológiai és politika-filozófiai nézeteiről fogok most nektek beszélni, tehát nem célom minden területre kiterjedően bemutatni a mozgalmat, és ez talán nem is lenne lehetséges csak hosszú órák alatt. Szóval nézzük. Az új jobb legjelentősebb ideológusa, egyúttal a mozgalom vezetője nem más, mint Alain de Benoist, aki természetesen már az 1968-as alapításánál is jelen volt. Tulajdonképpen az ő nézetei nyomán alakult ki az, amit új jobbként ismerünk. A mozgalmat alapvetően meghatározza az antikommunista szellemiség, ezzel talán senkit nem leptem meg. Hogy megértsük az új jobb jelentőségét, azt kell először megértenünk, hogy ez nem csak egy volt a számos szélső jobboldali politikai szerveződés közül, éppen ellenkezőleg minden téren kiemelkedett, köszönhetően az újításaiknak. Egyrészt értelmiségi köntösbe csomagolták a nézeteiket. Bombagyárként funkcionáló, félhomályos pincék helyett a baloldal hazai pályáján, az egyetemi folyosókon rendezték be a főhadiszállásukat, és hirdettek ott ellenkultúrát. Ugye itt a kultúrmarxizmussal szemben, tehát a kulcs szó az ellenkultúra. Hermann Göring, a nemzeti szocialista Németország második embere sem azért mondta annak idején, hogy a kultúra szó hallatán előveszi a pisztolyát, mert a nácik megvetették volna a művészetet. Olyannyira nem, hogy addig példátlan ügyességgel használták propaganda célokra, hanem azért mondta, mert egy pillanatig sem tolerálta a kulturális közegben uralkodó liberális dominanciát, mi több, le akart vele számolni. Bár az új jobb sosem tagadta meg, hogy militarista volna, az erőszakot el nem utasító nézeteket vall, a külsőségekre mégis nagyon odafigyeltek. Erre azért volt szükség, hogy ne jussanak az ő előttük betiltott szélsőjobboldali csoportok sorsára. Kezdetben a mozgalom tagjainak az is nagyon szigorúan elő volt írva, hogy például milyen szavakat nem használhatnak nyilvános rendezvényeken. Fontos megérteni, hogy az alapításukkor regnáló de Gaulle kormány alapvetően jobboldali volt, de a szélsőjobbosokat, fasisztákat tűzzel, vassal üldözték. Ez ugyanígy igaz volt a térség összes országára, hiszen senki sem akarta, hogy valahol megjelenjen a következő Hitler, és megismétlődjön a II. Világháborúhoz vezető út. A mozgalom ideológiai alapja címszavakban etnopluralizmus, jog a különbözőségekre és úgynevezett kulturális differencializmus. Mindez azt jelenti, hogy a II. Világháború környéki fasiszta eszméket, főleg a nemzeti szocializmust, ami a rasszizmusra és antiszemitizmusra is épült, felváltották egy pán-európai jellegű gondolkodásmóddal, gondolatiskolával, ami egységes pán-európai identitást hirdet, és azt vallja, hogy az európai nemzeteknek meg kell békülniük egymással, sovinizmus helyett békés nacionalizmusra kell törekedni, és ezzel együtt felvenni a harcot a külső fenyegetések ellen. A kulturális differencializmus arról szól, hogy nem szükséges elnyomni vagy megsemmisíteni a másikat, mindenkinek joga van a saját kultúráját megélni és gyakorolni, de csak és kizárólag a saját őshonos területén. Ez alapvetően oda vezet, hogy a különböző kultúráknak nem szabad keveredni. Amennyire csak lehet, szegregálva kell élni. Tehát minden kultúra egyenlő, de egyúttal különbözőek is, és a keveredés pedig nem vezet jó irányba. Ha egy afgán menekült Európába érkezik, a tálib hatalomátvétel miatt annak tiszteletben kell tartania az európai kultúra őshonosságát. Persze az új jobb alapvetően elutasítja a bevándorlást, és különösen a multikulturalizmust. A Hitler-féle etnikai különbségek helyett tehát a kulturális különbségekre került a hangsúly, illetve végeláthatatlan erőszak helyett a békés, de mindenképpen szegregált együttélésre. Az új jobb a nevével ellentétben mindenképpen a múltban keresi a gyökereket, és arra építeni fel az említett európai identitást, ugyanakkor mégis újítónak tekinthető, hiszen korábban senki sem fogalmazott meg hasonló gondolatokat. Nos, ez az eszmerendszer persze nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem hosszú évek, évtizedek alatt folyamatosan változva a mozgalom filozófusainak és ideológusainak gondolatai nyomán. Míg a kezdetekben a kommunisták voltak célkeresztben, a jelenben a liberalizmus, az iszlám és a tömeges migráció alkotja a fő ellenségképet. Az igazság az, hogy az új jobb nem számított kiemelkedően számottevő tényezőnek a francia közbeszédben a 90-es évek közepéig. Nevük leginkább a manapság uralkodó szélsőséges liberalizmus problémáira adott válaszokkal hozhatóak összefüggésbe. Ezek a válaszok ugyanúgy ötvözik az egyetemeken megbújó értelmiségi gondolatot és a harcos fanatizmust, mint az 1970-es években. A mozgalom legjelentősebb ideológusainak ismertségének ugrásszerű növekedése után a 2000-es években még a francia pártpolitikai szférában is jelentős szereplőnek számítottak. A Le Pen vezette nemzeti tömörülés, Franciaország első számú jobboldali pártjának több politikusa is az új jobboldalnál kezdte pályafutását, persze napjainkban már ismét a mozgalmi filozófiai jelleg dominál. A szélsőséges nézeteik mellett az is megkülönbözteti őket a konzervatív jobboldali irányzatoktól, hogy egyrészt elutasítják a liberális elit hatalmát szavatoló kapitalizmust, másrészt nem is mondhatóak konzervatívnak, harmadrészt nem is keresztény alapokra helyezik az európai identitást. Mi több, éles kritizálói a római katolikus egyháznak, a mozgalom tagjai közül pedig sokan nyíltan vállalják új pogány nézeteiket. Az új jobb szerint alapvetően a kereszténység elterjedése előtti időkből kell merítkeznünk, tehát a római és görög mitológiából, illetve a különböző népek törzsi hitvilágából. Persze nem vallási, hanem kulturális értelemben. Emiatt sokan egyfajta modern reneszánszként hivatkoznak a mozgalom filozófiájára. Hozzáteszem, én ezekkel a gondolatokkal nem értek egyet teljesen. Véleményem szerint ilyen téren egy jobboldali embernek a keresztes háborúk és a rekonkviszta szellemiségből kell merítkeznie. Ha gazdasági síkon is megvizsgáljuk a mozgalmat, akkor még több baloldaliságot találunk. Benoît olyan fiskális politikát képzel el, ahol az államnak nagyobb szerep jut a bankok és a multik korlátozásában, mint a globális kapitalizmusban. Leegyszerűsítve elmondható, hogy az új jobb gondolatiskolája 70%-ban jobboldali, 20%-ban harmadik utas, praktikusan fasiszta, és 10%-ban baloldali gondolatokat tartalmaz. Én személy szerint azért vagyok híve ennek a politikai filozófiai irányzatnak, mert ez lehet az egyetlen szélsőjobboldali eszme, ami a gyakorlatban is működhet, valóságos politikai rendszerként. Az európai országok nacionalistáinak minden körülmények között tartózkodnia kell a sovinizmustól és a történelmi sebek feltépésétől. Emlékezzünk Trianonra méltó módon, de felejtsük el a revíziót. Meglátásom szerint ez az egyetlen út Európa megmentéséhez, mind etnikai, mind kulturális értelemben. Az új jobb jelentőségét jól mutatja, hogy bevallottan az ottani filozófusoktól inspirálódva alakult meg az erős nemzetközi hálózattal rendelkező identitárius mozgalom. Igaz, ők alaposan eltávolodtak az eredetivel jóval szélsőségesebb nézetektől. A páneurópai nacionalista összefogás, amely sok tekintetben párhuzamba állítható a szálasi féle konnacionalizmussal, napjainkban nagyon is megjelenik a szélsőjobboldali politikai mozgalmak körében, és ahhoz nem kell különösebben nyitott szemmel járnunk, hogy lássuk, még az európai nagypolitikában is egyre rendszeresebben köszön vissza az új jobb szellemisége a vezető jobboldali politikusok, köztük Orbán Viktor megnyilvánulásaiban.
Az új jobb hogyan viszonyul a fasizmushoz? Mi a tapasztalatod ebben? Elfogadják, megtűrik? Esetleg szimpatizálnak vele?
Hát, az új jobb sok tekintetben összefüggésbe hozható a fasizmussal, és itt most természetesen nem arra gondolok, hogy a rettegést hivatásszerűen gyakorló liberálisok évtizedek óta fasisztáznak mindent, ami kicsit is jobboldali. De tény, hogy az új jobb ideológiai rendszere kimondottan fasiszta elemeket is tartalmaz, ilyen például a militarizmus. De az új pogány nézeteik is olyan gyökeres társadalmi változásokat feltételeznek, hogy azok semmiképp sem férnek bele konzervatív keretekbe. Ez összességében igaz a mozgalom által szorgalmazott kulturális újjászületésre is. A konkrét kérdésre, hogy mennyire elfogadott az egyik táborban a másik nézet, hát nehéz válaszolni, hiszen bár megmásíthatatlan ideológiai alapjai vannak, az új jobb mégsem egy homogén szűk tagsággal rendelkező szervezet, de nem is pártpolitikai szereplő. A fasizmus pedig ebben az értelemben, ahogyan én használom, illetve amilyennek én tartom saját magamat, szintén nem egy konkrét ideológiát takar, sokkal inkább egy általános gondolkodásmódot. A paletta még így is széles. Nyilvánvalóan mindenhol vannak igazán véres szájú és kevésbé szélsőséges szereplők is, tehát nehéz általános érvényű kijelentéseket tenni. Ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatom sem sok van, sem hazai, sem külföldi körökben, de számomra a két rendszer nagyon is rokonítható. Egyébként maga az új jobb elutasítja a fasiszta jelzőt, de én inkább érzek e mögött egyfajta megfelelési kényszert, mint sem mély igazságtartalmat. Ugyanis az új jobb oldal szélső baloldali pontokat is beépített a filozófiájába. Tehát az én véleményem az, hogy nem állunk olyan távol a valóságtól, ha nem is fasisztának, de fasiszta szerűnek azért szerintem tekinthetjük. Az új jobb egyébként nem támogatja nyíltan az erőszakot, de a mozgalom filozófiai hátországában pozitív az olyan. A munkáiban az erőszakot kifejezetten legitimizáló gondolkodók megítélése, mint Schmidt vagy Evola. És olvasott jobboldali embereknek szerintem egyiküket sem kell bemutatni, vagyis hát remélem.
Az új jobboldal milyen viszonyban áll az úgynevezett alternatív jobboldallal? Mit gondol egymásról a két oldal? Egy laikus számára talán a kettő ugyanazt jelentheti, de azért tudjuk, ez nem így van.
Nos, alternatív jobboldal, azaz alt-right alatt elsősorban az Egyesült Államokbeli jobboldalt értjük. Sajnos azt kell mondanom, hogy bár természetesen a tengeren túlon is vannak méltó képviselői a harcunknak, összességében mégis hihetetlenül távol állnak az európai jellegű nacionalista gondolkodás morális pozíciójától. Nemhogy keleten, de még a nyugat-európai országokban is elképzelhetetlen, hogy egy homoszexuális ember legyen egy ilyen mozgalomnak a vezetője. Az USA-ban konkrét példa van erre, de Trump szavazóbázisában is úgynevezett LMBT jobboldali csoportok is nagy számban előfordulnak, ahogy feketék és latinók is. Az Egyesült Államok történelme teljesen más fejlődési ívre és tapasztalatokra tekint vissza, így értem én, hogy nem is szabad azonos szemüvegen keresztül tekintenünk Európára és Amerikára, ugyanakkor kihúzná meg a saját erkölcsi határait szigorúan, ha nem pont mi, itt, a szélső jobban. És hogy a kérdésre is válaszoljak, az alt-right-ra mérsékelt hatást gyakorolt az új jobboldal, elsősorban azért, mert történelmileg nagyjából egy időben kezdett kialakulni a két mozgalom ideológiai háttere. Az alt-right egy rendkívül tág csoportot takar, de többen is nevesítették már az új jobbot, mint inspirációs forrást. Greg Johnson állítása szerint több rendezvényen is találkozott Benoit-val. Egy másik amerikai, fehér nacionalista, Jared Taylor pedig fél tucatnyi konferenciára hívta meg az új jobb egyik vezető filozófusát, Guillaume Faye-t, aki persze örömmel tiszteletét is tette azokon. De hiába jelenik meg a szavak szintjén a konkrét kapcsolat, én súlyos összeférhetetlenséget érzek a francia, tehát az európai és az amerikai jobboldal között. Az új jobboldal ideái Európa megmentéséről egész egyszerűen nem forgathatóak át egy másik kontinensre, még egy azonos kultúrkörbe tartozóra sem. Az Egyesült Államok a népek olvasztó tégeje, és a nemzeti identitásuk is erre épül, teljes ellentétben az európai millióval. Az ottani nacionalistáknak kitartást kívánok, győzedelmeskedjenek a saját harcukban, mi pedig foglalkozzunk inkább a saját dolgainkkal.
Kifejezetten érdekel, hogy te miképpen vélekedsz a harmadik utasságról. Sokan, akik fasisztának vallják magukat, vagy szimpatizálnak vele, úgy gondolják, hogy ez egy szélső jobboldali eszme, és a harmadik utat nem képesek elfogadni, vagy szimplán tudomást sem vesznek ezen politikai pozíció létezéséről vagy érvényességéről. Mi a véleményed erről?
Ezt leginkább hazai berkekben tapasztaltam a hungaristák részéről. Fontos megérteni, hogy a hungaristák ideológusa, Szálasi Ferenc annak idején egy mélyen vallásos alapokra épített rendszert képzelt el, a hungaristák ebből indultak ki. És hát azért az általánosságban mindenképp elmondható, hogy a jobb oldal támogatja a vallást és a transzcendenciát, míg a bal oldal szembe megy azokkal, legalábbis általában. A hungarista világnézet teljes mértékben elutasítja a baloldaliságot ennek okán. A jobb oldalt a létteljes, abszolút széppel és a jóval, magyarul az isteni értékekkel azonosítják, a baloldalt pedig mindezeknek a hiányával. Én személy szerint nem értek egyet ezzel a felosztással, de teljes mértékben tiszteletben tartom a véleményüket. Szerencsére szép létszámban akadnak olyan értelmiségi képviselői a hungarizmusnak itthon, akik nem azért tartják magukat annak, aminek, mert kopaszon, Dr. Martens bakancsban üvöltik végig részegen a tematikus koncerteket, tehát a párbeszéd abszolút lehetséges a hungaristák és a szélsőjobb egyéb a magyar képviselői között. Hála Istennek a magyar szélsőjobb oldal, amely alatt természetesen továbbra is a mozgalmi színteret értem, és nem a pártpolitikát, utoljára 2006 környékén volt olyan erős, mint most. Nagyon sok a fiatal köztünk, tudunk építkezni, és hát erősek vagyunk. Emiatt a mi pozíciónkban most már nem több egy technikai részletnél, hogy zöldinges barátaink miként határozzák meg magukat. Ami viszont engem illet, én egyetértek a harmadik utas kategória létjogosultságával, és hát tudományosan is ez az elfogadott álláspont. Tudjuk jól, hogy a hungarizmus mellett még számos olyan egyéb harmadik utas fasiszta eszme van, vagy fasiszta-szerű eszme van, amely teokratikus alapon definiálja önmagát, például a falangizmus, legionarizmus, rexizmus, úgyhogy nem egyedi jelenségről beszélünk. Az én véleményem az, hogy nyugodtan egy kalap alá vehetjük ezeket a hungarista bajtársaink gondolatainak tiszteletben tartása mellett.
Mit gondolsz, a fasizmusnak van jövője? Tudjuk, hogy a II. Világháború befejezése óta démonizált eszme, és aki a fasiszta eszmével vág neki a politikának, a küszöbéig sem jut el.
Talán megmosolyogtató a reakció, de erre most rávágom, hogy csak a fasizmusnak van jövője. Szerintem a valóságérzékelés teljes hiány, amikor valaki azt gondolja, hogy a nyugati világ országaiban létező társadalmi problémák hosszú távon nem fognak polgárháborús helyzetek kialakulásához vezetni. Magyarország esetében elég csak arra gondolni, hogy az előrejelzések szerint 2050 körül már több cigány gyermek fog születni, mint fehér. És hogy szerintem mi lesz akkor? Vannak kivételek, de a cigányság túlnyomó többségét meghatározó etnokulturális háttér a bűnözést és a börtönviseltséget emeli piedesztára, antiszociális és törzsi alapon szerveződő. És őszintén szólva én nem gondolom azt, hogy ezt a liberálisok vagy épp a kultúrbolosok varázsütésre meg tudnák változtatni. 30 éve mond csődöt minden nap az integráció, és aki ezzel nem ért egyet, az vagy álomvilágban él, vagy életében nem tette ki a lábát az új gazdag kertvárosból. De ugyanígy említhetném az őshonos német kultúra eltűnését, London bűnözési statisztikáit, a svédországi vagy a párizsi no-go-zónákat. A liberalizmus elferdített valósága napról napra jobban repedezik, egyre betegebb és egyre összeférhetetlenebb dolgokat próbálnak letolni az ember torkán, egyre nagyobb adagokban, és szerintem el fog jönni az a pillanat, amikor az átlagember, aki nem lát túl a napi munkán, és az esti tévézésen, aki sosem foglalkozik politikával, amikor ez az átlagember megelégeli, felemeli majd a szavát, és szerintem utcára is fog vonulni, többen akár felfegyverkezve is. A felől teljes a bizonyosságom, hogy ezeket a problémákat, amelyek alapvetően kizárólag a liberalizmus miatt szabadultak rá a világunkra ebben a formában, csak is erőszakkal lehet megoldani. Még az ember sem képes teljesen felülemelkedni az ösztönein, amelyek közül a túlélés a legelemibb. Az emberek túlnyomó többségét nem érdekli a politika, pláne nem a filozófia. Ez sajnos igaz. De ha a túlélésük kerül veszélybe, akkor ők is cselekedni fognak. A kérdés csak az, hogy eljön-e valaha az a vörös vonal, amikor a társadalom többsége veszélyben érzi magát. A szélsőségesen progresszív, liberális propaganda már nyíltan célba vette a gyermekeinket is, ez talán egy vörös vonal lehet, bár a nyugat-európai országok esetében már ez is teljesen elfogadott dologgá vált. Na és itt hozzáteszem, hogy a fasizmus gyakorlati megvalósításához alapvetően nincs szükség sem a társadalom többségének támogatására, sem politikai legitimációra. Ez egy bonyolult kérdéskör. Egy pillanatig sem szeretnék pártpolitikába belemenni, mivel az a terep az elvek temetője, de Magyarország mégiscsak szerencsés politikai helyzetben van a más országokhoz viszonyítva, legalábbis jobboldali szempontból. Sajnos az teljesen egyértelművé vált az utóbbi években, hogy az Orbán kormánytól semmilyen valódi fellépést nem várhatunk a balliberális felforgatók megfékezésére. Így azt kell mondanom, hogy az értékeink megvédése ránk egyszerű hazafiakra hárul, akik ilyen vagy olyan módon, ilyen vagy olyan platformokon, de megvívjuk a magunk csatáit. Egy fasiszta ember mindenek előtt a háború, a harc szemüvegén keresztül szemléli a világot. És ez a politikára talán mindennél jobban igaz. Úgyhogy azt javaslom minden hasonlóan gondolkodó embernek, hogy álljon csatasorba, a személyiségfejlődés szakaszában lévő fiataloknak pedig azt, hogy válasszák az egyetlen helyes utat.
Az az észrevételem, hogy akik a fasizmust vallják, pont a démonizáció miatt nem merik ezt felvállalni, és helyette csak szimplán konzervatívnak vagy nacionalistának vallják magukat a nagy nyilvánosság előtt. Ugyanakkor retorikájukban fasiszták maradnak. Nem lehet, hogy talán emiatt fasisztázzák sokan a konzervatívokat is, mert valójában nem is konzervatívok. Ergo ez a fajta álca nem lehet rossz hatással a mérsékeltebb vagy szimplán jobboldali nacionalista ideológiákra?
Nos, az észrevételed abszolút helytálló, és egyúttal ékes bizonyítéka a Gramsci-féle stratégia győzelmének. A 21. századra a liberális lett az abszolút mainstream. Ők mondják meg, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy például, hogy mi a jogállam és mi nem az, csak hogy egy kis aktuálpolitikát is vigyek a dologba. Hiába két tömeggyilkos eszméről van szó, kommunistának gyakorlatilag még egyes posztszocialista országokban, például Csehországban vagy akár Oroszországban is nyugodt szívvel vallhatja magát az ember, bár még külföldre sem kell mennünk példákért, hiszen az ellenzéki előválasztásokon Budapest 8. kerületében egy nyíltan marxista jelölt diadalmaskodott. Ezzel ellentétben a fasizmus mostanra általános szitok szó lett, amit bárkire és bármire ráhúzhat a liberális térfél, amely túlságosan jobboldali az ő ízlésüknek. Szóval ebből is láthatjuk, hogy a fasizmus már jó néhány évtizede nem egyszerűen szélsőséges ideológiaként van kezelve, hanem egy végletekig démonizált stigmaként. Ez a balliberális kultúrharc legnagyobb győzelme. Nekünk kell alkalmazkodnunk hozzájuk, az ő játékszabályaikhoz, és nem nevezhetjük nevén saját magunkat, hiszen mind a szó jelentését, mind a mögöttes ideológia tartalmát elferdítették. Ilyen környezetben nem csoda, ha valaki nem akarja kockára tenni a saját és családja egzisztenciáját, különösen most, az úgynevezett cancel culture korában. Az egyetemi éveim alatt vagy a munkahelyeimen én sem hirdettem különösebben magamról, hogy fasiszta vagyok, de még annyit sem, hogy radikális. Hát sajnos ilyen világban élünk, legalábbis egyelőre. Bár én egyre inkább azt veszem észre, hogy a vidéki átlagember még értelmiségi körökben is bizony nem kér a deviáns liberalizmusból. És a kérdésedre válaszolva, bizony nagyon sokan szélsőségesek, akár fasiszták a konzervatív szubkultúrákban, de azon minimum mosolyogni tudok, mikor például a kormányt fasisztázzák le, vagy a hozzájuk köthető mérsékelt szervezeteket, közéleti szereplőket. Hát a legtöbbjüknek még a jobboldaliság, a kereszténysége is erősen megkérdőjelezhető, hadd ne mondjak már példákat. Na és a szélsőjobb felé tekintve, a Mi Hazánk mozgalom klasszikus példája az általad is leírtaknak. Retorikájukban rengeteg a fasiszta visszacsatolás, de maximum a nemzeti radikális jelzőt merik felvállalni. Ez az ő szempontjukból érthető, igyekeznek szélesebb rétegeket megszólítani. Nyilvánvaló, hogy a pártpolitikában mindig kompromisszumokat kell kötnöd az elveid kárára. Ugyanakkor a visszafogottság nem jelent egyet az eszpény feltétlen szembeköpésével, sőt, akár hasznos is lehet. Ezzel együtt én nem kérek belőle. Na és a szélső jobboldali, mozgalmi szintéről pedig csak annyit, hogy itt azért nem esik nehezére kimondani az embereknek, hogy fasiszták, meg hogy nácik, ugyanis a magyar szélsőjobb két vezére, Csirítyán és Ince is megtette már ezt. Minket már tényleg csípőből fasisztáznak, és esetünkben tényleg igaz is a többségre. A maradék meg már csak dacból is felvállalja. Alapvetően nagyon fontosnak tartom, hogy átugorjunk végre a liberális játszótér kerítésein, és ne az ő elvárásaiknak akarjunk megfelelni. egyetlen percig sem kellene foglalkozni az ajvékolásukkal. Nem nekik kell megfelelnünk, hanem Istennek és az elveinknek. Végezetül azt kérdezted, hogy ez az álca nincs-e rossz hatással a mérsékelt jobb oldalra? Az én szemszögemből nincs rossz hatással, hisz nekünk is az a feladatunk, pláne a mai magyar politikai valóságban, hogy az úgynevezett mérsékelt jobboldalt minél inkább jobbra és jobbra toljuk, magyarul a helyes út felé. Én egyáltalán nem vagyok az ellen, ha valaki nem szélsőséges, de nekik sem kellene ellenünk lenniük. Fogjunk össze, amiben tudunk, mert ehelyett akár a baloldallal, akár a liberálisokkal való együttműködés egyet jelent a lassú halállal. Bár a Jobbik halála mondjuk nem lassú, hanem fénysebességgel száguldó. Persze arról is megvan a véleményem, hogy kik vannak igazából rossz hatással a jobb oldalra. Azok, akik nem betiltják a Pride-ot, hanem megtűrik azt. Én nem tudom, ezek az emberek egyáltalán tanultak történelmet? Vagy nem hallottak Gramsciról? Ó, dehogy nem, csak gyávák, apatikusak cselekedni. Avagy meleg konzervatívok, ahogyan mi gúnyoljuk őket. Pedig a történelemből világosan kiderül, hogy ha nem szállunk szembe az ellenségeinkkel itt és most, és uraljuk le a pillanatot, akkor ők egyre erősebbek lesznek, mi pedig egyre gyengébbek. Ez a harc is csak a fasizmussal, azaz nyílt konfrontálódással nyerhető meg. A kormány hoz egy törvényt, amivel meg lehetne tenni az első lépéseket az LMBTQ stb. Lobby ellen, de aztán be sem tartatják a rendőrséggel. Eközben a Pride már vidékre is eljut. Innen üzenném tisztelt döntéshozó uraknak, hogy téves úton járnak. Nem a brüsszeli kritikáktól kellene félni, hanem a nemzethaláltól. A meleg konzervatívok mellett pedig az olyan személyek is hihetetlenül káros hatással vannak a magyar jobboldalra, sőt egyenesen a magyar nemzetre, akik köpönyek forgatóként elárulták a saját elveiket, most pedig néppártosodásból vagy épp a mérsékelt konzervativizmusból próbálnak megélni, brandet építeni. Mindenki tudja, hogy melyik pártra gondolok, de ugyanakkor egy adott személyre is, aki korábban egy volt közülünk. Most pedig média prostituáltként élvezi a kormány közeli rivalda fényt. Ezeknek az embereknek egy dalszövegből vett idézettel üzennék, és egyúttal legyen ez a záró gondolatom. A gyávák, akik a mozgalmat elhagyták, ma kényelemben élnek. Kispolgári életük csak gyarlóság és csak szégyen. Ők sohasem voltak nácik, csak jellemtelen férgek. A mi sorainkban e fajtának nincsen helye.
Köszönjük szépen a részvételt, és hogy bemutattad a hallgatóknak az új jobb oldalt, valamint az általad vallott eszméket. Kifejezetten örülünk annak, hogy ilyen hosszú interjút adtál, mert nagyon érdekes volt hallgatni, és szerintem mindenki számára az lesz, akár egyetértenek, akár nem. Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük a figyelmet, és várjuk a témára, illetve az elhangzottakra való reakcióitokat a komment szekcióban. Amennyiben ti is szeretnétek egy hasonló videóban nézeteiteket, filozófiátokat, vallásotokat bemutatni, írjatok e-mailt nekünk az ideologiáktárháza@gmail.com címre. Tárgyként adjátok meg a témát, amiről beszélni szeretnétek, illetve néhány sorban vezessétek fel nekünk. További információért ajánljuk a videó leírását, illetve a komment szekcióban való böngészést és kérdezést. Sziasztok!